A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. Újabb 500 millió euró értékű MBH kötvényt jegyeztek le nemzetközi befektetők. Eddigi csúcsára emelkedett a vállalkozások üzleti hangulata a második negyedévben a VOSZ barométere szerint. A Dunahaus vezető elemzője szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal esett az év első felében, a 100 millió forint feletti ingatlanoké viszont 18%-kal nőtt. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A jegybank elnöke az esemény utáni sajtótájékoztatón azzal kezdte, hogy az inflációs folyamatok a júniusban előre jelzett alappályánál kedvezőbben alakultak.
Eközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára szintén fennmaradt. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,75%-ra mérsékelte. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják.
A kedvező folyamatok fennállása esetén a monetáris tanács lehetőséget lát az alapkamat további csökkentésére a nyár folyamán, a kamatcsökkentés folytatásáról pedig a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek, folytatta Varga Mihály.
A hazai devizapiacra áttérve azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt erősebb árfolyam fennmaradt, bár az energiahordozók árainak emelkedésével párhuzamosan a forint is gyengült, továbbra is a 360-as szint közelében alakul, és viszonylagos stabilitás jellemzi.
Éves összevetésben júniusban 1,7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami a jegybanki toleranciasáv alsó része, és mind az inflációs jelentés előrejelzésénél, mind az elemzői várakozásoknál alacsonyabb, mondta a jegybank elnöke.
A lakossági inflációs várakozások szintén csökkentek az év elejéhez képest. Ezt mind a GKI lakossági inflációs várakozási mutatója, mind pedig az MNB felmérés alapú mutató megerősíti. A tavalyi évhez hasonlóan a 2026-os növekedés fő támasza is várhatóan a háztartások fogyasztása lesz az idei esztendőben. Előre tekintve arra számítunk, hogy az elérhetővé váló uniós források lendületet adnak a beruházásoknak is, ennek növekedési hatása pedig az év során majd fokozatosan jelentkezhet.
Újságírói kérdésre válaszolva az élelmiszer árstopról Varga Mihály azt mondta, a kormányon múlik a kivezetés kérdése, de fenntartja, hogy érdemi hatása nem lenne a kivezetésnek az inflációs kilátásokra. Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. Ez az OTP történetének legnagyobb felvásárlása. Varga Mónika összefoglalója.
Régóta lehetett tudni, hogy az OTP új vásárlásra készül.
Annyit elárulok, és ez most exkluzív hír az Inforádió kedvéért, hogy ezzel az akvizícióval egyidejűleg három országba lépünk be, és olyan országokba, ahol nagyon fejlett a digitalizáció, és nagyon fejlett a bankrendszer.
2024 áprilisának végén mondta ezt Csányi Sándor, az OTP akkori elnök vezérigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában. Közelebbi információt azonban a térségről vagy a kiszemelt bankról nem árult el. Idén július 21-én aztán a pénzintézet hivatalosan is bejelentette, hogy megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról a tulajdonosokkal, a Blackstone által kezelt magántőke alapokból álló konzorciummal és a DNB bankkal.
A balti térség harmadik legnagyobb bankjáról van szó.
Kurányi G. Tamás tőzsdei szakértő az Inforádiónak elmondta, egy nagy bankot vásárol az OTP. A Luminor 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben saját tőkére vetített megtérülése 8,6% volt.
Hogy mibe kerül, azt nem hozták nyilvánosságra, de a vételár közel állhat a 2 milliárd euróhoz. Ez soknak tűnik, ez az OTP legnagyobb akvizíciója, nagyobb, mint a kevesebb, mint 1,5 milliárdért vett szlovén nagybank pár éve, de azóta az OTP is nőtt. Most már az OTP eredménye az idei évben szerintem elérheti a 3 milliárd, vagy megközelítheti a 3 milliárd eurót, úgyhogy ehhez képest egy 8 havi eredményért venné a bankot.
Kurányi G. Tamás azt is kiemelte, hogy régóta nem volt nagy akvizíciója az OTP-nek. A Luminor bank megvásárlásával azonban 14 országra bővíti jelenlétét.
Ezzel az OTP már gyakorlatilag egy eurozónás európai nagybank lesz. Eddig nagyjából 43% volt az eurozónában működő OTP leányok aránya a teljes OTP csoporton belül, ezzel eléri a 50%-ot. Éppen ezért kell egy csomó engedély az Európai Központi Bank engedélye mellett, mindhárom balti ország és a Magyar Bank felügyelet engedélye is kell, ezért eléggé hosszú lesz a folyamat. Én úgy gondolom, hogy nagyjából jövő július 1-től konszolidálhatja, tehát 27 második fél évében konszolidálhatja a Luminor bankot az OTP.
Csányi Péter az OTP vezérigazgatója közleményében kiemelte, a Luminor felvásárlása nem csupán földrajzi terjeszkedést jelent, hanem stratégiai belépést egy fejlett, stabil és jelentős növekedési potenciállal rendelkező régióba. A Luminor piaci pozíciójára építve a cél, hogy tovább erősítsék a bank szerepét a balti államokban, és hozzájáruljanak a régió pénzügyi rendszerének és pénzügyi innovativitásának fejlődéséhez, valamint a hitelezési aktivitásának növeléséhez, hangsúlyozta. A vásárlás bejelentése után egyébként az OTP részvényei több mint 3%-kal erősödtek.
Újabb 500 millió euró értékű MBH kötvényt jegyeztek le nemzetközi befektetők. Számolt be az Inforádiónak a bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Krizsanovics Pétert kérdeztem.
Erősen alakult most is a kibocsátás során az érdeklődés, meghaladta az 1 milliárd eurót a úgynevezett könyv, ami azt jelenti, hogy kétszeres volt gyakorlatilag az igénye. A végső árak mentén a kötvény iránt, mint amit végül is kibocsátott a bank.
Miért ennyit bocsátott ki a bank? Miért ezt az 500 millió eurót?
Egyrészt ezen a nemzetközi kötvénypiacon azért alapvetően a legkisebb összegű, ilyen mérhető vagy szemmel látható kibocsátások azok azért a 300-400 millió eurónál kezdődnek, ez az úgynevezett benchmark size. Ugye ennél a magyarországi intézmények azért a 700 millió euró fölött ritkán bocsátanak ki kötvényeket. Az 500 millió euró az egy jó olyan érték, ahol ügyesen lehet kezelni az árazását a kötvénynek, de már egy nemzetközileg szignifikáns materiális tranzakció, ezért úgy is volt meghirdetve egyébként, hogy 500 millió euró, tehát hogy maximum 500 millió eurót bocsátunk ki, és akkor ilyen módon ilyenkor a kereslet az alacsonyabb árak felé tereli a keresletnek egy lényegi részét.
De idén már 1,5 milliárd eurónál tartanak, ugye?
Igen, de azért ez fontos megjegyezni, hogy ebből 500 millió euró az egy jelzálog kötvény kibocsátás volt, ez egy nagyon másfajta instrumentum, amögött fedezetként a Magyarországon folyosított lakás, MBH által folyosított lakáshitelek állnak, ez egy nagyon másfajta instrumentum, azt nem is az MBH bank, hanem az MBH jelzálog bank bocsátotta ki, de valóban ezzel együtt már 1,5 milliárd eurónál járunk. Ugye itt azért a naptári évet önmagában nézni, ugye az első kibocsátásunk az januárban volt, ez a mostani, itt júliusban, ha hosszabb időtávot nézünk, akkor eloszlanak ezek a kibocsátások. Itt mindig figyelünk arra is, hogy milyen a nemzetközi befektetői hangulat. Vannak egyéb körülmények, amikkel figyelni kell, ugye mikor jelenik meg a negyedéves tőzsdei gyors jelentésünk, tehát ezek mentén kell optimalizálni a kibocsátás időpontját. Ez most egy kedvező lehetőségnek tűnt itt a július folyamán. és valóban jól is sikerült.
Mit érdemes tudni erről a mostani nemzetközi kötvény kibocsátásról? Milyen futamidejű például?
6 éves futamidejű a kötvény, de 5 év után a kibocsátónak van joga visszahívni, hogyha akkor az a piaci körülmények ezt éppen indokolják. Ezen kívül ez fontos, hogy ez egy MREL típusú kötvény, tehát ez egy megfelelő szabályozói követelmények teljesítéséhez is kapcsolódó kötvénytípus, tehát nem önmagában likviditási célja van a kibocsátásnak, hanem ennek az MREL szabályozásnak is megfelel ezzel a bank. Úgyhogy ezek a lényegi jellemzői ennek a kötvénynek.
Voltak éppen mi az MBH Bank stratégiája itt a nemzetközi kötvénykibocsátásokban?
Nem is feltétlenül stratégiai kérdés, az a része a dolognak, hogy ezeknek a szabályoknak meg kell felelni. A másik oldalon pedig hát folyamatosan optimalizáljuk a banknak a úgynevezett forrásköltségeit, illetve hát a likviditását, tehát hogy összességében a bank megfelelő jövedelmezőségi pálya mentén egy robusztus likviditási helyzetben tudjon működni. Ez a feladat. Ugye ahogy 2023-ban jelent meg az MBH Bank, mint új entitás a nemzetközi tőkepiacon, kötvénypiacon, ugye azóta évente vannak kötvénykibocsátások, tehát most már majd az is a stratégiának, a taktikának a része kell, hogy legyen, hogy már lesznek, vannak is lejáratok, visszahívási időpontok, úgyhogy ahhoz az új kibocsátásokat majd ahhoz is kell igazítani, hogy ez a kibocsátott volumenek ezek fennmaradjanak. Úgyhogy összességében árazás, lejáratok, időzítés, likviditás, forrásköltség irányítja ezt a stratégiát. Az fontos még talán kiemelni, hogy a korábbi kibocsátásokhoz hasonlóan nagy volt a alapvetően nyugat-európai kereslet, Egyesült Királyságból, Franciaországból, Nyugat-Európából jelentős volt a kereslet. Ugye az a korábbi kibocsátásoknál is így alakult, de a nemzetközi befektetők több mint 80%-át jegyezték le a kibocsátásnak. Ez azért fontos megerősítése a kedvező nemzetközi megítélésünknek.
Krizsanovics Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Eddigi csúcsára emelkedett a vállalkozók üzleti hangulata a második negyed évben a VOSZ barométere szerint. Perlusz László főtitkár ugyanakkor arról is beszélt, hogy a forint túl erős és egyéb tényezők sem könnyítik meg a vállalkozók helyzetét. A riporter Farkas Dávid.
3,5 éve készíti a VOSZ barométert, és ez a negyed év az üzleti hangulat tekintetében jelenti a csúcsot. Tehát ennyire pozitívan az üzleti hangulatot nem detektáltuk, tehát a vállalkozók, főleg az előző negyed évekhez képest, nagyon magas bizalommal vannak. Ez azt jelenti, hogy a cég kilátásait a következő negyed években, a következő egy évre előre tekintve, hogy fog alakulni a vállalkozás árbevétele a következő üzleti évben, a gazdasági helyzet biztonságosabbá válik, a vevői kör fizetési morál a romlike, ugye ebből áll össze az üzleti hangulatindex, és ez az üzleti hangulatindex ez nagyon magas. Eddig nehéz helyzetben vannak a vállalkozások, hiszen például a tervezett beruházásokat nem sikerült végrehajtaniuk nagyon sokaknak. Az például egy red flag, tehát egy piros számokat írunk ebben a tekintetben. Nem nagyon láttak az elmúlt negyed évben a vállalkozások olyan üzleti lehetőséget, amit ki tudtak volna használni, tehát ilyen szempontból a bővülésre is kevés lehetőséget láttak, és a vállalkozói tartalékok tovább csökkentek. Ez is egy visszalépés. Nehéz helyzetben vannak a vállalkozások, de mégis nagyon pozitívan tekintenek a jövőbe, hogyha röviden akarom összefoglalni.
Ebben a komplex szituációban milyen fejlesztések várhatók a következő időszakban, azzal, hogy bizakodóbbak, milyen lépésekről dönthetnek?
Reméljük azt, hogy például a beruházások felfelé fognak ívelni. A beruházások ugye azok elég nehéz helyzetben vannak, az elmúlt évekre el lehet mondani, hogy a beruházási hajlandóság az visszaesett, nem csak nemzetgazdasági szinten, hanem a vállalkozások szintjén is. Reméljük, hogy egy ilyen pozitív hangulat után már az üzleti aktivitás, az üzleti bevételek is előbb-utóbb jönni fognak, meg előbb-utóbb megérkeznek az Európai Uniós források év vége felé, de akkor is azért ennek már az ígérete vagy a tervezhetősége is nagyon fontos. Arra számítunk, hogy a beruházásokat, azokat nagyobb mértékben fogják tudni a vállalkozások végrehajtani, tehát a fejlesztéseiket.
Hogyan fogadták a vállalkozók, hogy az elmúlt hónapokban gyakorlatilag már a kormányváltás előtti hetekben is elkezdett erősödni a forint, és azóta is viszonylag stabilan mozog a 3,50-3,60 közötti sávban az euróhoz képest.
Igen, azért a vállalkozások jelentős részét ez nagyon nehezen érintette. Gyakorlatilag feldolgozhatatlan ilyen néhány héten vagy egy-két hónapon belül egy ilyen 10-15%-os erősödés. Ugye pont az exportáló vállalkozásokról van szó általában. Azért mondom az általában, mert a vállalkozás méretétől, az adott ágazattól is függ, hogy mennyire érint őket jól vagy rosszul egy ilyen nagyon erős forint. Minden esetre ez az előre nem kiszámítható, tehát senki nem számított egy ilyen erősödésre. Ez nagyon megnehezítette az exportőr vállalkozások életét. Nem tudják néhány hét vagy egy-két hónap alatt, nem lehet átszerződni a megrendeléseket, nem lehet újra tárgyalni az üzleti kontraktusokat, a szerződéseket, tehát igazán egy gyors mentővre, gyors megoldásokra van szükségük, egy támogatásra van szükség, megpróbálják saját maguk is természetesen túlélni ezt a nehéz helyzetet. Igazán a bizonytalanság az, ami pusztító, tehát azt kellene látni, hogy például, ami miatt egyébként nagyon jelentősen erősödött a forint, hogy ez azért van, mert nagy az üzleti bizalom, nagy a piaci bizalom a jelenlegi kormányzatban és a gazdaságpolitikában, ennek részeként pedig egy erős politikai elhatározás van az euró csatlakozáshoz. Tehát az egy nagyon nagy segítség lenne a vállalkozói köröknek Magyarországon, hogyha az euró csatlakozásig mondjuk 2030-2031-ig egy ilyen árfolyam ívet lehetne felrajzolni nekik, hogy a magyar gazdaságpolitika ilyen árfolyamot gondol el, és ilyen árfolyamot próbálja tartani a forintot. Azért mondom, hogy próbálja, mert ugye azért külső tényezőktől is függ a forint árfolyam, de mégis egy ilyen közös árfolyam cél kitűzése az nagyon fontos lenne, nagyon hasznos lenne, hogy hol van az egyensúlyi árfolyam, ezt persze nehéz elmondani. Ennél mi úgy ítéljük meg, hogy a 380 és 390-es sávhoz közelebb áll egy egyensúlyi árfolyam, amely segíti a magyar gazdaság fejlődését, az exportot, mint mondjuk a 350-360 forintos euró árfolyam. Reméljük, hogy ezt sikerül közösen majd elérni.
Perlusz Lászlót, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal esett az év első felében, a 100 millió forint feletti ingatlanoké viszont 18%-kal nőtt. A legdrágább ingatlanok forgalma eközben nem emelkedett. Várkonyi Gyula Szegő Pétert, a Dunahouse vezető elemzőjét kérdezte.
Nekem ez az elmúlt fél év egyik legérdekesebb ellentmondása, amikor készítettük ezt az anyagot, akkor erre a következtetése jutottam. Ugye idén nagyon mérsékelt és visszafogott a kereslet a 2025-ös trendekhez képest. A tranzakciók száma országosan csökkentek. Az átlagnál drágább 100 millió feletti ingatlanok piaca viszont, és ugye itt az érdekesség egy teljesen másik irányba indult el. Az, hogy ez vidéken nyilván teljesen más, ha egy medián értéket nézünk, akkor a medián ingatlan érték ma Magyarországon az 50 millió forint. Egyébként ez is nőtt, mert 42 volt még csak tavaly, tehát ebből is látszik, hogy hogyan árazódnak át a különböző ingatlan típusok az országban. De az látszik, hogy ez a dinamikus áremelkedés már megtorpant, viszont ilyen formában ketté szakadt az ingatlan piac a 100 millió feletti ingatlan sávra és az alatt lévő ingatlanok piacára.
Akkor ezt a három szegmens vizsgáljuk meg, tehát a 100 millió alattiakat, a 100 és 300 millió forint közöttieket, illetve a kifejezetten prémium lakásokat, amelyek mondjuk, hogy 300 millió környékén kezdődnek.
A 100 millióknál az az általános ingatlan piaci trend jellemző, hogy egy forgalomcsökkenést mérhetünk. Hogyha teljes ingatlan piacra vetítem ezeket a számokat, akkor azt látjuk, hogy körülbelül egy 8-10 ezer tranzakcióval kevesebb van most első 6 hónapban, mint tavaly. Ez egy jelentős különbség, ugye nagyon sok hatás volt tavaly, ami húzta a tranzakciókat, most ezek nincsenek. A 100 millió feletti ingatlanok piacán viszont egy ellentétes trend rajzolódik ki. Itt egy 18%-os bővülésben van a 100 millió alattiakhoz képest az ingatlan piac. Tehát azt látszik, hogy az otthonstart hatása egy ennyire elszívó és ezt az ingatlan szegmest felhúzó hatássá változott, és ami megint csak meglepetés, vagy legalábbis laikusként mindenképpen érdekes lehet, hogy a 300 millió feletti ingatlanok piaca, tehát az igazából tényleg a prémium vagy a luxus lakásokra, házakra gondolunk, itt viszont megint egy érdekes és viszonylag határozott ingatlan piaci hűlést látunk. Ennek részben egyébként az az oka, hogy maga az otthonstart tényleg erre a 100-150 milliós piacra koncentrálta be, húzta fel, illetve húzta le az ingatlan piaci tranzakciókat. Másrészt viszont szezonális hatást is lehet egyébként azonosítani. A választásokat megelőző két-három hónapban, majd az azt követő időszakban az ilyen nagyértékű ingatlanok forgalma általában csökkenni szokott. Ezt látjuk most is, tehát gyakorlatilag a vevők, eladók kivárnak egy ilyen nagyértékű tranzakció elindításával.
Vizsgáljuk meg a 100 millió forintot, mit jelent ez Budapesten, mire elég, illetve mire elég egy átlagos településen?
Ugye vidéken, az agglomerációban nézzük, vagy vidéken, megyeszékhelyeken, ott a 100 millió forinttal már közelítünk ehhez a prémium kategóriához mindenképpen, sok esetben meg is haladhatjuk. Budapesten viszont akár már, ha a panelpiacot nézzük, ugye tavaly voltak már olyan híreink, hogy 100 milliós panellakás kelt el a 13. vagy a 11. kerületben, ott teljesen más képet látunk. A budapesti ingatlanpiacon, a belvárosi jó állapotú lakások piacán ez a 100 millió forint, ez már igazából nem tétel. Azt nézzük, hogy egy 60-70-80 négyzetméteres jó állapotú, jó felszerelt ingatlant szeretnénk, akkor ezzel a összeggel mindenképpen minimális szinten kalkulálnunk el. Viszont a külső kerületekben, ha panelpiacot nézzük, ott nem látunk olyan rendeket, hogy kicsit is megközelíteni ezt a 100 milliós értéket, tehát ott a 60-70 millió forint megállítja, de a jó minőségű téglaépületek piacán ott viszont már ez az összeg nem feltétlenül elegendő. A házakat nézzük, ott pedig egyértelműen kevésnek is bizonyulhat, hogyha új építésűről van szó.
Mit várnak a következő év első fél évétől? Milyen tendenciák látszanak már most, amire azért lehet építeni?
Az új építésű lakások piacán, az új építésű projekteknél egy élénkülés várható. Rengeteg építési engedélyt adtak ki már idén is, és tavaly év végén, úgyhogy itt mindenképpen lesz egy érdekes dinamika. Ez aztán visszahat az általános ingatlanpiacra. Erre az évre egyébként azt a fajta hektikusságot, meg erős dinamikát, ami a tavaly évet jellemezte, nem várunk. Ugye volt korábban egy 120-130 ezres tranzakciószám becslésünk erre az évre. Ez valószínűleg túlbecsültük, inkább az valószínű, hogy egy 100 ezer tranzakció lesz, szemben a tavalyi 140 ezerrel, és valószínűleg ezzel a fajta mérsékletlendülettől fogunk ráfordulni ingatlanpiaci szempontból a 2027-es évre.
És ez az árakat milyen irányba tolhatja, akár általánosan, akár a különböző szegmensekben, hogy most is mérték?
A panelpiacon az árak tetőztek, itt a legdrágább panel kerületekben, a legfelkapottabb lakóterepeken elérte az átlag négyzetméterre az 1,5 millió forintot, ugye, ami gyakorlatilag az otthonstartnak a felső plafonja, és gyakorlatilag ezt ki is használta, úgymond ez a piaci szegmens. Tehát valahol már egyáltalán nincs bővülés. Most azt látjuk, hogy ahol maradt még egy kis tempó lehetőség az árak emelkedésére, az egyértelműen a vidék és az agglomeráció, itt látszik is egy kicsit erősebb dinamika, de még mindig bőven egy számjegyű árnövekedés alatt tartunk idénre, és valószínűleg a 10-12%-ot nem fogja meghaladni az idei áremelkedés szemben, ugye a tavalyi 20% fölöttivel, tehát egy teljesen más dinamikáról beszélünk. Az pedig, hogy a 2027-es árakat milyen trendek, folyamatok alakítják, ugye nagyon sok függ attól, hogy a kormány, amely már össze majd igyekszik bejelenteni ingatlanpiacot érintő döntéseket, ezek hogyan hatnak vissza az ingatlanpiacra. Itt jósolni lehet, egyébként nagyon sokan mondják azt, hogy most egy nagy korrekció, egy nagy kiigazítás várható az ingatlanpiacnak. Egyelőre ezt nem látjuk, azt látjuk, hogy az ár növekedés dinamikája megállt, bizonyos ingatlan szegmensekben lelassult, nem olyan dinamikus már, mint korábban volt, de azt, hogy itt egyértelmű árcsökkenés lenne kirajzolható bármilyen ingatlan szegmensben vagy lokációban, ez egyelőre még nem jellemző. Néhány 10%-os csökkenésekről és ilyen pontszerű ingatlan árcsökkenésekről lehet beszámolni.
Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsor véget ért. Adásunkat megtalálják az infostart.hu weboldalon is. Most búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.